Poirot elgondolkozott, aztán vontatott hangon felelt. Igen, azt hiszem képes lenne. De nem biztos benne? Nem. Még nem ismerem ki magam rajta egészen. Nem hinném, hogy Mr. Pennington gyilkos típus lenne, egyetért velem? Ő a félre kiszáradt gyomorbajos embernek néz ki, akiből minden indulat hiányzik. De lehet, hogy erős benne az önfenntartás ösztöne. Meg lehet. Mi a helyzet a szegény turbános Mrs. Otterbornnal? A hiúság csodálatosan erős indíték lehet. Elegendő ok a gyilkosságra? Kételkedett Mrs. Allerton. A gyilkos indulatokat néha egészen jelentéktelen okok váltják ki. Melyek a leggyakoribb motivációk, Monsieur Poirot? A legtöbb gyilkosság a pénz miatt történik, vagy mondjuk úgy, anyagi haszon miatt. Aztán ott van a bosszú, vagy említhetném a szerelmet, a félelmet, a puszta, egyszerű gyűlöletet, a mások érdekében való csaró. Ó, igen, madame. Tudok esetekről, hogy valaki, nevezzük A-nak, kizárólag azért ölte meg B-t, hogy ezzel kedvezzen C-nek. A politikai gyilkosságok gyakran ebben a kategóriába tartoznak. Vannak, akik elfelejtik, hogy élet és halál kérdése a jóistenre tartozik, és megölnek valakit, mert úgy ítélik, hogy ártalmas a civilizációra. Örülök, hogy ezt mondja, mondta halkan Mrs. Allerton, bár végül is az Úristen is az emberek által hajtja végre az ítéleteit. Az ilyen gondolkodás veszélyes lehet, madame. Ezután, a kis beszélgetés után, ütött meg könnyedébb hangnemet Miss Allerton, örülnünk kell, hogy egyáltalán élünk még. Felállt. Vissza kell mennünk. Ebéd után azonnal indulunk. Amikor a kikötőhídhoz értek, a pulóveres fiatalember éppen helyet foglalt a csónakban, az olasz már ült. A núbiai csónakos vitorlát bontott és elindultak. Poirot udvariasan megpróbált beszélgetni az idegennel. Csodálatos dolgokat lát az ember Egyiptomban, nem gondolja? A fiatalember szörnyű illatot árasztó pipáját szülcsörgette. Poirot kérdésére kivette a szájából, és meglepően tiszta kiejtésen röviden, minden egyes szót jól megnyomva, csak ennyit mondott. Látni sem bírom. Mrs. Allerton felvette cvikerét, és élvezettel tanulmányozta a fiatalembert. Valóban? És miért? Érdeklődött Poirot. Vegyük csak a piramisokat. Haszontalan kőműves munka. Nagy köveket raktak egymásra, hogy ezzel potrohos, zsarnok, uralkodók egoizmusának szolgáljanak. Gondoljon a tömegekre, akik vért izzadtak ebben az embertelen munkában, és jó részük bele is pusztult. Ezek az építmények nekem csak a szenvedést és kínokat juttatják az eszembe. Akkor talán szívesebben venné, ha nem volnának piramisok, nem épült volna meg a Panteon, nem léteznének gyönyörű sírok és templomok. Vetette közbe vidáman Mrs. Allerton. Ehelyett biztos megelégedésünkre szolgálna, hogy az emberek naponta háromszor étkeztek, és az ágyukban haltak meg. A fiatalember ráemelte komor tekintetét. Én úgy gondolom, hogy az emberi lények fontosabbak a sziklatömböknél. Bár az utóbbiak maradandóbbak, emlékeztette Poirot. Nézze! Én szívesebben néznék egy rendesen táplált munkást, mint egy úgynevezett műemléket. A jövő számít, nem a múlt. Ez már sok volt Signor Ricettinek, aki oly szenvedélyes szózuhatakban tört ki, amit követni is alig lehetett. A fiatalember ez asszal viszonozta, hogy hangjában vagy gyűlölettel részletesen kifejtette a kistársaságnak, hogyan vélekedik a kapitalista rendszerről. Mire a két szónoklatnak vége lett, meg is érkeztek a szálloda stégjéhez. Na hát, ilyet, dünnyögte magában Mrs. Allerton a partra lépve. A fiatalember csupán baljóslatú pillantással nyugtázta megjegyzését. A szálloda hajában Poirot szembe találkozott Jacqueline de Belleforral. A lány lovagló ruhát viselt, gúnyosan biccentett Poirot felé. Megyek szamaragolni. Gondolja, Monsieur Poirot, hogy érdemes ellátogatni a benszülött falvakba? Ez a mai kirándulás, mademoiselle. Ebbien, nagyon festőiek, de ne költsön túl sokat a benszülött népművészet remekeire. Már csak azért sem, mert Európából szállítják ide őket, igaz? Nem, nem, engem nem könnyű rászedni. Biccentett, és kisétált a ragyogó napfényre. Poirot hamar befejezte a csomagolást, mivel Holmiát mindig aprólékos gonddal tartotta rendben. Ezután az étterembe ment, és az elsők között ebédelt. Ebéd után a szállodai busz második vízeséshez kirándulókat az állomásra vitte, ahonnan expressz vonattal alig 10 perc alatt Shellaba értek. Az Allerton család, Poirot, a piszkos nadrágos fiatalember és az olasz jelentkeztek az útra. Mrs. Ottenborn és a lánya Philibe kirándultak a gátat megnézni, nekik csak Shellaba kellett csatlakozni a többiekhez. A vonat Kairóból jött, Luxor érintésével, és bő 20 percet késett. Amikor végre bepöfögött, a várakozó utasok, ahogy ilyenkor szokás, lögdösődni kezdtek, hogy minél jobb helyet kapjanak. Benszülött hordárok a leszállók bőröngyeit rángatták le a vonatról, miközben minduntalan összeütköztek a felszállók csomagjait cipelő társaikkal. Végül kissé lihegve, de Poirot is leülhetett az egyik fülkében. Körülötte, a saját csomagjai mellett az Allerton család néhány bőröngye és néhány teljesen ismeretlen koffer hevert. Tim és az anyja egy másik fülkében kaptak helyet a többi csomaggal. Poirot mellett egy ráncos arcú, idős hölgy ült. Testén merev szabású fehér ruha feszült, nyaka és keze gyémántokkal ékesítve, sárgás arcán az emberiség iránti megvetés tükröződött. Arisztokratikus pillantást vetett Poirotra, majd egy amerikai magazinba temetkezett. Vele szemben nagy darab, kócos, esetlen, 30 év körüli nő foglalt helyet. Barna szemét egy házőrző kutya hűségével tartotta az idős hölgyön, mint akinek egyetlen vágya, hogy a kiadott utasításokat kövesse. Időnként az idős hölgy kipillantott olvasnivalója mögül, és egy-egy utasítást lökött oda neki. Cornélia, szedd össze a takarókat! Ha megérkezünk, tartsd a szemed a neszeszeremen, semmi esetre ne engedj mást hozzányúlni. Ne feledkezz meg a papírvágómról! Az út nem tartott sokáig. Alig 10 perc múlva megérkeztek a mólóhoz, ahová a karnak kikötött. Mrs. Ottenburn és lánya már a fedélzeten várt rájuk. A karnak az első vízesés gőzöseinél, a papírusznál és a lótusznál kisebb hajó volt, így alkalmas az Assuáni gát zsilipein való átkelésre. Az utasok beszállás után megkapták kabinjaikat, legtöbben a felső fedélzeten, mivel a hajó nem telt meg teljesen. Ennek a fedélzetnek az előső részén egy körös körül üvegezett szalon nyújtott remek kilátást, ahol az utasok kényelmesen üldögélhettek és szemlélhették az előttük kibontakozó tájat. Az alattuk lévő fedélzeten egy dohányzó, egy kis társalgó kapott helyet, az étkező pedig még egy szinten lejjebb volt. Poirot mindenek előtt gondosan elrendezte Holmiát a kabinjában, azután kiment a fedélzetre, hogy az indulás pillanatában jelen lehessen. Nem messze tőle, Rosalie Ottenburn támaszkodott a korlátra, így odasétált mellé. Végre elindulhatunk Núbia felé. Örül neki, mademoiselle? A lány mély lélegzetet vett, aztán legyintett. Igen, örülök, hogy végre elszabadulunk innen. Az előttük elterülő folyó, a csupasz vízparti sziklatömbök, itt-ott néhány korábbi árvizek nyomait magánviselő, elhagyott romos házikó, zord, kegyetlen látvány nyújtottak, s emellett melankólikus, szinte baljóslatú hangulat árad belőlük. El az emberektől, nyomta meg az utolsó szót Rosalie. Kivéve persze a mi társaságunkat, nem, de mademoiselle? Rosalie vállat vont. Van ebben az országban valami, amitől kivetkőzöm magamból, valami különös, ami felszínre hozza a bennem dúló rejtett gondolatokat. Minden olyan tisztességtelen, olyan igazságtalan. Ezt azért nem mondanám. Nem következtethetünk pusztán a látható dolgok alapján. Itt van például az anyám. Már olyan halkan beszélt, ahogy csak lehetett. Alig lehetett érteni. Nincs Isten. Csak a szex, és Salome Ottenburn, az ő profétája. ajkába harapott. Ezt azért nem kellett volna mondjam, azt hiszem.
Miért nem mondaná?
Nekem? Legyintett Poirot.
Én annyi mindent hallok.
Ön azt mondja, hogy forrong belülről.
Ebbien. Olyan ez, mint a lekvárfőzés. Hagyja, hogy a habja a felszínre jöjjön, azután egy kanállal szépen leszedi.
Úgy tett, mintha valamit a Nílusba dobna.
Voilà!
Már meg is szabadult tőle.
Milyen különös ember maga?
Rosalie durcás szája mosolyra húzódott, aztán újra megkeményedett.
De nézze csak, hiszen itt van Mrs. Doyle, és a férje is.
Halvány fogalom sem volt róla, hogy ők is itt lesznek.
Linné ebben a pillanatban lépett ki az egyik kabinból pár lépésre tőlük.
Simon mögötte.
Poirot elámult a lány szeméből sugárzó magabiztosságon, öntudaton. Boldogságában is határozottan önhittnek látszott.
Simont is, mintha kicserélték volna. Szélesen vigyorgott, úgy nézett ki, mint egy vidám kamaszfiú.
Pompás!
Kiáltott fel a korlátra támaszkodva.
Alig várom már, hogy elinduljunk. Te is, Linné? Itt sokkal kevésbé érzem magam turistának, mintha valóban Egyiptom szívébe utaznánk.
Valóban, itt sokkal természetesebb, vadabb,
válaszolt Linné, és belekarolt a férjébe, aki magához szorította.
Már túl vagyunk rajta, Lin,
dörmögte halkan Simon.
A gőzös lassan eltávolodott a kikötő hídtól. Ezzel kezdetét vette hétnapos útjuk a második vízeséshez.
És ebben a pillanatban a hátuk mögül könnyed, ezüstös kacagás csendült fel.
Linné úgy pördült meg, mintha kígyó csípte volna meg.
Jacqueline de Bellefort álltott, és láthatóan remekül szórakozott Linné megrökönyödésén.
Halló, Linné! Igazán nem gondoltam volna, hogy itt is találkozunk. Mintha azt mondtátok volna, hogy Assuánban maradtok még 10 napig, nem? Ez aztán a meglepetés.
De te nem,
hebegett Linné. Végül magára erőltetett valami mosolyfélét, ami csak még kísértetiesebbé tette az arcát.
Én nem gondoltam, hogy te is itt leszel. Csak ugyan?
Jacqueline átsétált a hajó túlsó oldalára. Linné görcsösen kapaszkodott a férje karjába.
Simon! Simon!
Doyle vidámsága egyszerűen elpárolgott. Tajtékzott a méregtől. Keze minden igyekezete ellenére ökörbe szorult.
Néhány lépéssel odébb mentek, így Poirot, aki úgy tett, mintha nem figyelne a jelenetre, csak foszlányokat értett meg további beszélgetésükből.
Visszafordulni?
Lehetetlen, de talán ha...
Azután Simon hangja egy kicsit hangosabban, kétségbe esetten, mégis hajlíthatatlanul.
Nem menekülhetünk örökké, Linné? Most már végig kell csinálnunk.
Néhány órával később Poirot az üvegablakos szalomban áldogált, és a lemenő nap fényében maga elé bámult. A karnak éppen egy keskeny szoroson haladt keresztül. A vízparti sziklák csak nem függőleges falak között mélyen és sebesen folyt a víz. Ez már Núbia volt. Mozgást hallott, és mire megfordult, Linné Doyle állt mellette. Kezét törtelte, úgy festett, mint egy megriadt gyermek. Poirot még sohasem látta ennyire feldúltnak.
Monsieur Poirot, félek, mindentől félek,
kezdte.
Sosem voltak még ilyen érzéseim. Ezek a vadsziklák olyan félelmetesek, minden olyan kopár és rideg. Hová megyünk? Mi fog történni?
Bevallom, félek. Mindenki gyűlöl engem. Ezt még sosem éreztem. Mindig igyekeztem kedves lenni az emberekhez. Próbáltam segíteni rajtuk, és most gyűlölnek. Rengetegen gyűlölnek.
Simon kivételével csupa ellenség vesz körül. Iszonyatos érzés, hogy gyűlölik az embert.
De hát... Miről beszél, madám?
Gondolom, az idegeim,
rázta meg a fejét Linné.
Egyszerűen nem tudok szabadulni az érzéstől, hogy körülöttem minden veszélyt hordoz magában.
Válla fölött gyorsan és idegesen Poirotra pillantott, majd hirtelen kitört.
Hogy fog ez végződni? Be vagyunk zárva.
Csapdába estünk, nincs kiút, muszáj folytatni, és én azt sem tudom, hol vagyok.
Lecsúszott az egyik székre. Poirot komoly arccal, szánakozva figyelte.
Honnan tudta, hogy ezen a hajón fogunk utazni?
Kérdezte Linné.
Hogy tudhatta meg?
Nem buta nő, rázta meg a fejét Poirot.
Úgy érzem, mintha sohasem menekülnék innen.
Egy valamit tehetne. Sőt, ami azt illeti, csodálom, hogy ez még nem jutott eszébe. Önnek, madám, a pénz végül is nem számít. Miért nem bérelt ki maguknak egy duhabijét? Ez a duhabijé a Níluson használt rendszerint díszes külsejű utazóhajó. Linné tehetetlenül ingatta a fejét. Hiszen ha csak gyanítottam volna. De tudja, akkor sejtelmünk se volt róla, hogy ez fog történni. És nem is volt könnyű. Egyszerre hirtelen türelmetlenséggel robbantak ki belőle a szavak.
Ó, maga nem is sejti, mennyi nehézséggel kell számolnom. Nekem nagyon óvatosnak kell lennem Simonnal. Ó, annyira érzékeny.
A pénz miatt. És hogy én olyan gazdag vagyok. Amiatt. Azt akarta először, hogy valami kis eldugott spanyol üdülőhelyre menjünk, amit ő fizetett volna. Mintha számítana, a férfiak olyan ostobák. Neki meg kell szoknia a kényelmes életet. Egy duhabijének a puszta gondolata is elkeserítette volna. Felesleges kiadásnak tartotta volna. Meg kell nevelnem. Fokozatosan. Felnézett. Nyugtalanul az ajkába harapott, mint aki úgy érzi, hogy óvatlanul túl sokat árult el a beszélgetés során. Felállt. Át kell öltöznöm. Sajnálom, Monsieur Poirot, tartok tőle, hogy csupa ostobaságot beszéltem itt össze-vissza. Mrs. Allerton előkelően egyszerű, fekete csipkés estei ruhában lépkedett le a két szinten lejjebb lévő étterembe. Már az ajtóban állt, amikor a fia utolérte. Igazán sajnálom, kedvesem, sejtettem, hogy el fogok késni. Nem tudom, találunk-e még helyet. A szalomban szabálytalan alakzatban helyezkedtek el az asztalok. Várniuk kellett néhány percet, míg a pincér leültetett egy nagyobb társaságot, és velük kezdett foglalkozni. Egyébként, jegyezte meg Mrs. Allerton könnyedén, meghívtam a kis Hercule Poirot, hogy vacsorázzon velünk. Anya, te viccelsz! Tim elképedve és bosszusan nézett rá. Anyja meglepetten kapta fel a fejét, Timnek rendszerint nem esett nehezére bárki idegennel végigcsevegni az estét. Drágám, csak nem tettem rosszul.
De bizony, hogy rosszul tetted. A legmodortalanabb fickó, akivel valaha is találkoztam.
Ugyan, Tim, ezt nem mondhatod komolyan.
Különben is, minek hozol idegeneket a nyakunkra? Egy ilyen kis helyen, mint ez a bárka, amúgy is szörnyen unalmas bezártan élni. Most aztán a pasas itt fog ülni a nyakunkon reggeltől estig.
Nagyon sajnálom, drágám, mondta Mrs. Allerton lehangoltan. Azt hittem, hogy téged is szórakoztatni fog. Annyi érdekes élménye lehetett a kis belgának, és te szereted a detektív történeteket. Tim felhorkant. Talán jobb lenne, ha kevesebb ilyen remek ötlettel állnál elő, anya. Most már persze nemigen mászhatunk ki belőle, mi?
Hát, kötve hiszem.
Na, mindegy, valahogy csak kibírom. Ebben a pillanatban megjelent a pincér, hogy az asztalukhoz kísérje őket. Mrs. Allerton kisé nyugtalanul követte. Tim sohasem szokott beleszólni, hogy mikor, kivel töltsenek el egy estét közösen. Jómodorával meglehetősen ellentétben állt az iménti kitörés. És ezt nem a hagyományos bizalmatlanság és alapvető idegenkedés okozta, amit minden angol érez az idegenekkel szemben. Nem. Tim igazán kozmopolita volt. A férfiak néha olyan kiszámíthatatlanok, sóhajtott magában Mrs. Allerton. Még a legközelebbi barátok és családtagok is meglephetnek váratlan reakcióikkal, érzelmeikkel. Alig ültek le, amikor Poirot lépett be nesztelen, sietős léptekkel az étterembe. Megállt mellettük. Kezét a harmadik szék karfájára tette.
Megengedi, madám, hogy éljek szíves meghívásával?
Természetesen, foglaljon helyet, Monsieur Poirot! igazán kedves. Mrs. Allerton figyelmét nem került el, hogy Poirot gyors pillantást vetett Timre, miként az sem, hogy fiának sehogy sem sikerült valamennyire is barátságos arckifejezést magára erőltetni. Így egyedül ráhárult a feladat, hogy a vacsora hangulatát kellemessé tegye. Amint levesüket kanalazták, kézbe vette a tányérja mellé tett utaslistát. Lássuk csak, javasolta lelkesen, hány embert tudunk azonosítani. Az ilyesmi mindig jó játék. Azzal olvasni kezdte a neveket. Mrs. Allerton. Mr. T. Allerton. Ez eddig egyszerű. Miss de Bellefort. Egy asztalhoz ültették Mrs. Ottebbennel és a lányával, úgy látom. Kíváncsi vagyok, mihez kezdenek egymással. Ki a következő? Dr. Bessner? Dr. Bessner? Ki ismeri fel Dr. Bessnert? Szemügyre vette az egyik asztalt, amelynél négy férfi foglalt helyet. Talán az a kövér bajuszos, simára borotvált arcú férfi lesz az. Német lett, látszik, nem gondolja, Monsieur Poirot? Úgy látszik, nagyon ízlik neki a leves. Ez utóbbi megjegyzés a hozzájuk áthaladszó szürcsörésre vonatkozott. Mrs. Allerton folytatta. Miss Bowers, van valakinek valami javaslata? Három vagy négy nő is lehetne, mindegy, egyelőre hagyjuk. Mr. és Mrs. Doyle. Nos, igen, vitathatatlanul ők teszik ezt az utat különlegessé. Mrs. Doyle csodálatosan néz ki. Nézd csak, Tim, milyen tökéletesen illik rá ez a ruha. Tim megfordult ültében. Linné Doyle, férje és Andrew Pennington az egyik sarokban kaptak helyet. Linné fehér ruhája fölött gyöngysort viselt. Szerintem átkozottul egyszerű, válaszolt Tim. Egy hosszú anyag valami zsinórral a dereka körül. Pontosan, kedvesem, mondta az anyja. Leírásod talán kisé férfias, de illik a legalább 80 gíneás modellre. Sosem értettem, miért költenek a nők olyan iszonyú pénzeket az öltözködésre. Kéz abszurdum. Mrs. Allerton válasz helyett tovább tanulmányozta az utasokat. Mr. Fantorf is abból a négyes férfi asztalból lesz valamelyik. Talán az a csöndes fiatalember. Még egyszer sem láttam megszólalni. Szimpatikus az arca. Óvatosnak, de intelligensnek tűnik. Igen, határozottan értelmes, helyeselt Poirot. Nem beszél, ám annál figyelmesebben hallgat, és a szemét is nyitva tartja. Igen, azt hiszem, jó megfigyelő lehet. Nem az a típus, akiről feltételeznénk, hogy csak úgy cél nélkül utazgat a világnak ezen a részén. Kíváncsi volnék, mi áradban van itt. Mr. Ferguson, olvasta a következő nevet a listáról Mrs. Allerton. Azt hiszem, Mr. Ferguson az antikapitalista barátunk. Mrs. Ottenburn, Miss Ottenburn. Rólunk mindent tudunk. Mr. Pennington, alias Andrew bácsi. Kellemes megjelenésű, szerintem... Ugyan már, anya, szólt közbe Tim. Úgy értem, egész jól néz ki a maga szikár módján. Az ilyen könyörtelen arcú emberekről olvasva az ember a lapokban, hogy a tőzsdén töltik életük nagy részét. De gazdagnak is látszik. A következő... Monsieur Hercule Poirot, akinek a képességei ezen az úton kihasználatlanul maradnak. Nem szerveznél egy kis bűntényt Monsieur Poirot számára, Tim? A barátságosnak szánt ugratás azonban céltévesztett. Tim csak bosszusabb lett tőle. Mogorván anyjára nézett, és Mrs. Allerton jobbnak látta, ha visszatér a kitalálósdihoz. Mr. Ricchetti, az olasz archeológus barátunk. Azután Miss Robson, és végül Miss von Schuyler. Ő legalább egyszerű eset. Az a rettenetesen csúf amerikai dáma, aki nyilván a hajó királynőjének érzi magát, és csak a legelőkelőbb úti társakkal hajlandó néhány szót váltani. Bámulatos milyen emberek vannak, nem? Mintha egy kosztümös darabból kerültek volna ide. Az a két nő minden bizonnyal Miss Bowers és Miss Robson lesz. A sovány cvikkeres nyilván a titkárnő, vagy valami hasonló, a másik, az a szerencsétlen kinézésű kislány pedig, csak is a szegény rokon lehet. Rettenetesen élvezi ezt az utat, pedig úgy bánnak vele, mint egy rabszolgával. Szerintem Robson a titkárnő, és Bowers a szegény rokon.
Tévedsz, anya?
Vigyorgott Tim, aki hirtelen visszanyerte jókedvét.
Honnan tudod?
Csak onnan, hogy vacsora előtt a társalgóban voltam, és hallottam, mikor az öreg lány odaszórt a kövérebbiknek. Hol van Miss Bowers? Keresd csak meg, Cornélia!
És Cornélia, mint valami hűséges pulikutya, loholt megkeresni Miss Bowers-t.
Beszédbe fogok elegyedni Miss Van Schuylerrel, mondta Mrs. Allerton.
Tim újra elvigyorodott. Szóba se áll veled, anya!
Dehogy nem. Majd úgy intézem, hogy mikor a közelembe ül, halkan, ám érthetően fogok csevegni valakivel, és megemlítem az összes neves barátomat és ismerősömet, aki csak eszembe jut. Gondolom, egy odavetett utalás másod udoka testvéredre, Glasgow hercegére nem marad hatástalan.
Olyan gátlástalan vagy, anya!
Vacsora után az antikapitalista fiatalember, aki logikusan nem lehetett más, mint Mr. Ferguson, visszavonult a dohányzóba, ezzel fejezvén ki megvetését a felső fedélzet kilátószalonjában összegyűlt utasok iránt. Miss Van Schuyler oly módon biztosította magának a legjobb, legszélvédettebb helyet, hogy odasétált ahhoz az asztalhoz, melynél Mrs. Ottenban ült, és határozott hangon közölte vele. Bizonyára megbocsát, asszonyom, de azt hiszem, itt felejtettem a kötésemet. Hipnotikus szemével szúrosan nézett Mrs. Ottenborre, akinek fején megremegett a turbán, ám némán felállt. Miss Van Schuyler kényelmesen elhelyezkedett, kíséretének is helyet szorítva. Mrs. Ottenborn, aki mellettük ült le, megkockáztatott néhány megjegyzést, amely azonban fagyott udvariasságba ütközött, úgyhogy csak hamar feladta a küzdelmet. Ettől fogva Miss Van Schuyler fennkölten is egyedül üldögélt. A Doyle és az Allerton család egymással beszélgetett. Dr. Bessnernek a csendes, Mr. Fartop jutott társalgásul. Jacqueline de Belfort egyedül olvasgatott, Rosalie Ottenborn pedig nyughatatlanul járkált fels alá. Mrs. Allerton megszólította ugyan néhányszor, és igyekezett bevonni a társaságukba, ám a lány barátságtalanul elutasította. Poirot egész este Mrs. Ottenborn előadását hallgatta a hölgy írói hivatásáról. Amikor később a kabinjába indult, útközben Jacqueline de Belfort mellett haladt el, aki a hajó vaskorlátjának támaszkodva magában áldogált. Közelettére feléje fordult, és Poirot megdöbbentette az arcán tükröződő elkeseredettség. És ezen az arcon most nyoma sem volt nem törődömségnek, rossz indulatnak, sötéten villogó diadalnak.
Jó estét, mademoiselle!
Jó estét, monsieur Poirot! Egy kicsit tétovázott, majd megkérdezte. Meglepte, hogy itt talált?
Nem annyira meglepetést éreztem, mint inkább, hogy is mondjam, sajnálkoztam. Őszintén sajnálkoztam.
Válaszolt lassan. Úgy érti, engem sajnál?
Igen, így gondoltam.
Ön, mademoiselle, a kockázatos megoldást választotta. Ahogy mi ezzel a hajóval nekivágtunk egy útnak, ugyanúgy ön is nekivágott a saját útjának, és ez az út egy sebes folyón visz, veszélyes sziklák között. Ki tudja, milyen rejtett örvényeken keresztül.
Miért mondja ezt most nekem?
Mert ez az igazság. Mert minden szálat elvágott, ami a biztonsághoz kötötte. Én kétlem, hogy ezek után, még ha akarna is, vissza tudna fordulni.
Ebben igaza van, bólintott lassan a lány, majd felvetette a fejét. De mindegy, mindenki a saját csillagát követi, bármerre vezesse is. Csak vigyázzon, mademoiselle, nehogy rossz csillagot kövessen.
Jacqueline felnevetett, majd a szamárkísérő fiúkat utánozva elnyújtott hangon kántálta,
az a csillag rossz csillag, az a csillag leúlni.
Poirot már majdnem elaludt, amikor halk hangok ébresztették fel. Simon Doyle odakint ugyanazt a néhány szót ismételte meg, mint amikor akkor mondott, amikor a gőzös elhagyta Szelát.
Most már végig kell csinálnunk.
Igen, gondolta magában Poirot, most már végig kell csinálnunk. És ez a gondolat egyáltalán nem derítette fel. A gőzös másnap reggel Esszebóba érkezett. Cornelia Robson az elsők között sietett a partra örömtől sugárzó arccal, fején hatalmas kalapot egyensúlyozva. Cornelia soha senkivel nem bánt lekezelőn, kedves, szeretetreméltó természetével ez nem fért volna össze. Másokban sosem a rossz, inkább az értékes tulajdonságokat igyekezett felfedezni. Amikor például Hercule Poirot megpillantotta fehér öltönyében, rózsaszínű ingében, melyhez széles, fekete csokornyakkendőt és fehér trópusi sisakot húzott fel, arcizma sem rándult. Az arisztokratikus Miss von Schuyler bizonyára rosszalóan vette volna tudomásul ezt az öltözetet. Együtt sétáltak fel a Sphinx szobrokkal ékesített úton, és Cornelia készségesen válaszolt Poirot konvencionális kérdéseire. A társnői nem tartanak önnel, hogy megtekintsék a templomot? Az a helyzet, tudja, hogy Mari néném, azaz Miss von Schuyler, sohasem kell nagyon korán. Rettenetesen kell vigyázni az egészségére. És természetesen Miss Bowers, az ápolónőjét kérte meg, hogy legyen segítségére. Még azt is mondta, hogy ez nem is tartozik a legszebb templomok közé, de borzasztóan nagylelkűen beleegyezett, hogy én azért megnézzem. Ez valóban kedves tőle, felelte szárazon Poirot. A naív Cornelia gyanútlanul helyeselt. Ó, igen, ő olyan kedves. Egyszerűen csodálatos, hogy elhozott erre az útra. Igazán szerencsésnek mondhatom magam. Alig hittem a fülemnek, amikor anyától megkérdezte, hogy mit szólna, ha engem magával hozna. És élvezi az utat, ugye? Ó, egészen felejthetetlen. Láttam Olaszországot, Velencét, Pádovát és Pízát, azután Kairót is. De ott sajnos Mari néni nem érezte jól magát, így nem nézhettem körül rendesen a városban. És most ez a csodálatos út Vádi Halfában. Önnek remek természete van, mademoiselle, állapította meg Poirot mosolyogva. Elgondolkozva emelte tekintetét a lányról, Rosalie-ra, aki összeráncolt homlokkal egymagába ment előttük. Nagyon csinos, nem gondolja? Kérdezte Cornelia, követve Poirot pillantását. Csak ne lenne olyan szúrós a tekintete. Persze, tipikus angol. Nem is olyan kedves, mint Mrs. Doyle. Azt hiszem, Mrs. Doyle a legelragadóbb és legelegánsabb nő, akivel valaha is találkoztam. És a férje egyszerűen megőrül érte, annyira imádja. Az az őszhajú hölgy is roppant előkelőnek látszik, azt hiszem egy herceg unokahúga. Legalábbis ezt mondta tegnap este a mellettünk lévő asztalnál. De úgy tudom, neki magának nincs címe. És fecseget mindaddig, amíg az idegenvezető kántáló hangján félbe nem szakította őket. Ezt a templomot Amon templomi isten és Rérajtó napisten emlékére építették. Az utóbbit jelképezi a sólyomfej, monoton hangját dr. Bessner halk mormolása kísérte, aki a kezében tartott útikönyvből olvasta fel németül ugyanezt. Tim Allerton nem csatlakozott a társasághoz. Anyja a hallgatag Mr. Fantropot próbálta beszédre bírni. Andrew Pennington Linné Doyle-ba karolva figyelmesen hallgatott, szemmel láthatóan egészen lekötötte a tolmács előadása. Csak nem 20 méter lenne? Nem gondoltam volna. Remek fickó lehetett az a Ramszesz. Nála tevékenyebb ember talán azóta sem élt Egyiptomban. Kitűnő üzletember volt, Andrew bácsi. Andrew Pennington elismerően nézett a lányra. Remekül néz ki ma, Linné. Aggódtam egy kicsit az utóbbi időben, mintha sápadtabb lett volna az arca. A társaság vidáman csevegve lassan visszatért a hajóhoz. Újra elindultak, ezúttal kevésbé komor, természetes díszletek között. Itt már pálmák, növények szegélyezték a két partot. És mintha a változó környezet valami rejtett feszültségnek, levertségnek is véget vetett volna. Tim Allerton túltette magát rossz kedvén. Rosalie kevésbé tűnt mogorvának, és Linné is egészen kivirult. Pennington elérkezettnek látta az időt, hogy témát váltson. Tudom, hogy tapintatlanság egy nászúton lévő fiatalasszony üzleti kérdését válaszolni. De lenne néhány ügy, hogy nem, persze, Andrew bácsi. Linné azon mód elkomolyodott. A házasságommal nyilvánvalóan változások járnak. Pontosan erről van szó. Valamikor a közeljövőben alá kellene írnia egy-két iratot. Akár most is. Andrew Pennington lopva körbenézett. A hajó panorámás szalonjában üldögéltek egy csendes sarokban. Az utazók többsége kincsét állt a fedélzeten a kabinok és a kilátószalon között. A szalonban alig tartózkodtak néhányan. Mr. Ferguson például, aki a terem közepén egy kis asztalnál sörözgetett. Piszkos nadrágba bújtatott lábait kinyújtotta, és két korty között magában fütyűrészett. Poirot az egyik ablak mellett üldögélt, és szemmel láthatóan a tájban gyönyörködött. Miss von Schuyler pedig a sarokban egy Egyiptomról szóló útleírásba mélyedt. Kitűnő, mondta Pennington, és kisietett. Linné és Simon lassan elmosolyodtak, gyönyörűséggel némán figyelték egymást néhány percig. Minden rendben, drágám? Kérdezte végül Simon. Igen, azt hiszem. Szinte különös, hogy milyen hamar megnyugodtam. Csodálatos vagy szerelme, jelentette ki Simon mély meggyőződéssel. Pennington kezében nagy csomó sűrűn gépelt papírral újból megjelent. Irgalom! Könyörgött Linné. Ezt mind alá kell írnom? Tudom, hogy fáradtságos munka, mentegetőzött Pennington, de szeretném az ügyeit megfelelő módon tisztába rakni. Először is itt van a Fight Avenue lévő ingatlan bérbeadása, azután a Western Lance koncessziók. És sorolta tovább, Linné elé rakva az újabb és újabb papírokat. Simon ásított. A szalon forgóajtaja meglendült, és Mr. Fantrop sétált be ráérősen. Körülnézett, majd Poirot mellé állva kibámult a fakó kék vízre és a parti sárga homokra. Csak itt írja alá, és kész is! Fejezte be Pennington, azzal Linné elé tett néhány összefűzött papírlapot, és mutatta, hogy hol írja alá. Linné kézbe vette a dokumentumot, és végigfutott rajta. Aztán visszalapozott az első oldalra, és végül a Pennington kínálta töltőtollal aláírta a nevét, Linné Doyle. Pennington elrakta az iratot, és újabbat tett Linné elé. Fantorp lassan feléjük sétált. Mereven bámult ki az oldalablakon, mintha mellettük